Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Először is arról a friss fejlemény sorozatról beszélnénk, amely valamiféle háborús konfliktus lehetőségét is magában foglalja, hordozza, mondom én, nem tudom, mit szól ehhez Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő, tehát arról a helyzetről beszélünk, amely a Perzsa-öbölben alakult ki, és az Egyesült Államok azzal vádolja Iránt, hogy tankhajókat támadott meg. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Sajnos egyet kell értenem.
Tehát részletesebben?
Igen. Tehát ugye ott már ezelőtt 3 vagy 4 héttel is ugye volt egy incidens, amikor az Emirátusok kikötőjében támadás ért 2 vagy 3 hajó, és de ami most történt, az ennél is egy komolyabb, súlyosabb incidens, hogy 2 tankhajót állítólag torpedó találatért írt vizeken. Hát ugye azt az előzőt azt még lehetett úgy egy kicsit elkenni, nem is volt olyan óriási nagy visszhangja, de hát ez az, ami történt, ez egy elég súlyos incidens, ami nem nagyon hiszem, hogy folytatás nélkül maradna.
Az a lényeg a dolognak tehát, hogy ahogy ön most fogalmazott, állítólag. Az amerikai narratíva most már hivatalosan az, hogy mondja Pompeo külügyminiszter, és közvetetten ezt megerősítette maga az elnök is, hogy az irániak támadták meg a japán tulajdonban lévő 2 tankhajót. Az első kérdés az az, hogy mi köze ennek ehhez Amerikának, hogyha egy japán tankhajóról van szó. Miért nem tudja elintézni ezt egymás között Irán és Japán?
Ez nem japán tulajdon, csak egy picit nem japán tulajdon a tankhajó. Nem gondoltam valahogy, talán meg Norvég japánnak szállítottak olajat.
Ó, akkor én valahol mégis ezt olvastam, elnézést kérek, nem akartam a hallgatókat félrevezetni.
Semmi gond, csak szegény japánokat keverjük be felszerelmesen, ami egyébként érdekes egybeesés, hogy a japán miniszterelnök pont Elrámban tartózkodik, és ugye azzal a nyíltan kifejezett amerikai kérés, hogy a Trump, mikor Tokióban volt, megkérte a japán miniszterelnököt, hogy próbáljon meg közvetíteni Teherán és Amerika között. Úgyhogy hát, mi, akik már régen azt hiszem, ilyen jótékony üldözési mániába szenvedünk, nem hiszem, hogy figyelmen kívül hagyhatjuk ezt a idézőjelben mondott véletlen egybeesést.
Azért, hogy szokásomhoz híven ragaszkodjam, hogy csak azért is nekem van igazam. Most itt van előttem a CNN-nek a honlapja, egy friss hír, hogy Japanese-owned chemical tanker Kakura Courageous. Tehát japán tulajdonban lévő vegyi anyagokat szállított tankerhajóról van szó. Itt ezt írják, és aztán meg is ismétlik, hogy the Japanese-owned tanker.
Akkor akarom mutatni,
hogy lám még egy ilyen tekintélyes szakértőt is fölül tud múlni az én hihetetlenül nagy széles tudásom.
Igen, tartok is tőle, amikor beszélgetünk.
Na, de nem kell annyira megijedni tőle, mert fölteszek egy másik kérdést. Tehát tegyük föl, hogy most Japánnak valami köze van, és valóban ott van a japán miniszterelnök Teheránban, és próbálkozik elsimítani azt a konfliktus, amely globális konfliktussá tud fajulni, és erre azt mondja az amerikai elnök, hogy most nem vagyunk abban a helyzetben, sem Irán, sem én, mármint az Egyesült Államok, hogy bármiről megegyezzünk, mondja ő. Nos, az egésznek lehet egy olyan rosszindulatú narratívája, és ezt Amerikában az elnök ellenfelei hangsúlyozzák is, hogy tulajdonképpen az egész egy provokáció, sőt az irániak azt mondják, hogy ez az egész videó, amit most bemutattak az amerikaiak, mint egy bizonyítékul, az egy ilyen csinált dolog. Tehát, hogy esetleg beöltöztettek valakiket, mondják az irániak, iráni gárdistáknak az uniformisába, és azok ott mahinálnak valamit a szerint japán tulajdonban lévő tankhajó oldalán.
valószínűleg nem csak nekik van üldözési mániánk. Minden nagyon elképzelhető minden. Én akkor még hadd bonyolítsam egy kicsit tovább a helyzetet, jó? Azt is elképzelhetőnek tartom, hogy ugye amikor látják, hogy ott van a japán miniszterelnök egy ilyen kvázi békeüzenettel, akkor azok, akik nem amerikaiak és nem irániak, szeretnék ezt a potenciális megbékélési folyamatot megtorpedózni, nem csak a hajót. És hát például ugye azok az országok, amelyek nem érdekeltek abban, hogy az amerikai és Teherán között valami közeledés jöjjön létre, azt is el tudom képzelni könnyedén, hogy ez valamelyik ország, milyen országnak a műve lehetett.
Iránnal szemben felsorakozik az arabből menti, vagy perzsőből menti arab kisebb olajtermelők többsége, és a legfontosabb Irán ellenes arab ország az maga Szaúd-Arábia, de ugyanakkor másik oldalról a dolgok mögött mindig ott van Izrael, amely saját biztonságát tartja rendkívüli veszélyben, ha az iráni rezsim fönnmarad. Na most ugye ezek mind, jól lehet azt gondolni az ember, hogy az arabok és az izraeliek nem tudnának együttműködni, de itt a Iránnal szemben egy olyan egységfront van látensen az izraeliek és a szaudiak és a öböl menti országok között, hogy akár közösen is beúszhatják a csőbe az Egyesült Államokat, jól lehet ennek kicsi a valószínűsége.
Hát Izraelt azért nem sorolnám ide feltétlenül, már nem lehet kizárni ezt kétségtelen. Ugye Izraelt azért nem sorolnám, ugye, mert ha ez kiderül, és ugye ezek a provokációk előbb-utóbb ki szoktak derülni, ha ez kiderül, akkor ez az egyébként nagyon-nagyon szoros izraeli-amerikai és egyre szorosabb izraeli-amerikai kapcsolatokat nagyon-nagyon megzavarná. Hát azt nem gondolom, hogy ezt Izrael csinálta volna, de hogy mondjuk az ötlet onnan jön, azt azért nem tudnám kizárni, és bizony ezek az arab országok, akiket felsoroltál, ezek óriásra készen állnak, hogy amikor egy jó néhány hónappal ezelőtt egy nagyobb izraeli bombázás zajlott Szíriában, akkor Szaúd-Arábia bizony jelentkezett, hogy ő is szívesen bombázgatná egy kicsit a saját repülőgépeivel. Tehát ez a látens együttműködés, ez nem is annyira látens. Ez egy nagyon furcsa dolog, amit az ember 4-5 évvel ezelőtt szerintem minimálisan elküldte volna azt az illetőt valami iskolába, hogy tanuljon, aki ezt megjósolja, és hát mégis úgy tűnik, hogy Izraelnek Amerika mellett jelenleg Szaúd-Arábia a legfontosabb szövetségese.
Igen, különösen azóta, hogy a muszlim világban Törökország megszűnt egy potenciális izraeli szövetségesnek lenni.
Igen, így van.
Az másik, hogy tulajdonképpen az a helyzet, ami kialakult feszültség, ez nyilvánvaló nagy feszültség az öbölben, és Amerika érintett ebben, és tudjuk, hogy Trump kiszállt abból a nemzetközi szerződésből, amelyet ilyen atomalkunak neveztek. Szóval ez a helyzet azért nem rossz szól jön ki Donald Trump számára, hiszen ez most el tudja terelni a figyelmet azokról a belső dolgokról, amelyek amúgy nem túl kellemesek Trump számára. Másrészt pedig fönn tudja tartani azt a látszatot, hogy ő nem alkuszik senkivel sem, akik kell szemben a nyugati világ és a korábbi amerikai adminisztrációk szinte meghajoltak, és nem voltak hajlandók velük szemben az erőnyelvét alkalmazni. Obama Irán politikáját ugye utólagosan mindenki súlyos kritika tárgyává teszi.
Donald Trumpnak ez igaz, amit mondtál, de ezt hozzá kell tenni, hogy Donald Trumpnak szemmel láthatóan az összes nemzetközi, nagy nemzetközi válságból kettő van, ami nagyon fontos. Ugye az egyik Észak-Korea, ahol egészen más taktikát alkalmaz, bár mondjuk az elején ott is azért az erősítoktatást játszotta meg, és hát Irán. Hát ő ezzel a két nagy válságkorszak foglalkozik, ebben igaza van egyébként, hogy ezekkel foglalkozik, és én még azt is mondanám, hogy tulajdonképpen nem is politizál rosszul ebben a két nagy válságokban. De hát itt Irán az egy sokkal nehezebb probléma, mint Észak-Korea, már csak azért is, hát ugye Irán összehasonlíthatatlan hatalmasabb gazdaságilag, katonailag minden szempontból, és Iránnal kapcsolatban Amerikának nem nagyon vannak fontos szövetségesei, ugye Észak-Koreával kapcsolatban, ha más nem említett, mint Kínát, de hát említhetnénk Dél-Koreát, Japánt, akik ugyanazon az oldalon állnak bizonyos mértékig. Ugye Iránnal kapcsolatban Oroszország is, meg Kína is, és sajnos Nyugat-Európa is, ugye sokkal inkább az atomalkó fenntartása és egy ilyen, hát ilyen megbékélési politikának a híve, mint Donald Trump, aki meg azt mondja, hogy ez az atomalkó rossz alkó volt, ebben egyébként azt hiszem, hogy nagyjából igaza van, legalábbis nagy mértékben, és ezért ebből ki kell lépni, és valamit csinálni kell, és úgy tűnik, hogy ez a valami, ez most nagyon erőteljesen a szankciók erősítését és a katonai jelenlétnek a fokozását jelenti. Nem eredménytelenül egyébként az iráni gazdaság nagyon régen nem látott rossz állapotban van a nagy részt a szankciók miatt.
Igen, és ha most meg kell védeni valamilyen elvont módon Donald Trumpot, akkor én is, mondjuk ki vagyok én, hogy ezt mondjam, de én is megvédem az iráni ügyben, mert a közel-keleti problémának a rendezése alapvetően talán mégiscsak azon múlik, hogy Iránban legyen rendszerváltás, mert ha Iránban egy nyitott társadalom tudna kialakulni lassan, de biztosan, amely az Egyesült Államoknak inkább partnere, és hajlandó egyébként azt a természetellenes állapotot felszámolni, amely a zsidó állammal kapcsolatos, hogy tudnék, egyébként egy zsidóbarát népről van szó, az irániak azok nagyon is zsidóbarát emberek, és mégis a rendszer abszurd, hogy a világ legsúlyosabb problémájának Izrael állam létezését tartja. Tehát mindig fönntartja ezt, és támogat olyan szervezeteket, amelyek állandóan terror alatt akarják tartani a zsidókat, Izraelt általában. Tehát, és valóban nagy dolog lenne, ha lenne elérhető egy ilyen rendszerváltás Iránban, nem?
Abszolút, igen, én nem tartom ezt nagyon valószínűleg, de igen, előbb-utóbb azért valaminek történni kell. Már az is jó lenne, hogyha ha kevésbé agresszív rendszer lenne ott Iránban. Csak hát ugye tudni kell, hogy a nemzetközi politikában igazából minden probléma, amit megoldanak, szúr újabbakat. Hát például gondoljuk el, hogy bekövetkezik az, amit mondtál Iránban, akkor mi lesz Szaúd-Arábiával? Szaúd-Arábia rögtön ott marad egyedül egy, hát mondjuk el egy Iránhoz nagyon-nagyon hasonló belső rendszerrel, legalább annyira fundamentalista, sőt, azt gondolom, az algalábbi rendszer befelé legalább annyira fundamentalista, vagy még fundamentalista, mint az iráni rendszer, ugye, és ez most szövetséges Amerikának, azért, mert Iránnal, meg Izraellel, azért, mert Iránnal szemben állnak, de ha ez az ok megszűnne, hát akkor problémák lennének Szaúd-Arábiának is, meg nekünk is Szaúd-Arábiával. De hát ez nagyon érdekes látni, hogy az arab országoknak hogyan változik a véleménye. Ugye van ez a konferencia, amit Bahreinbe össze akarnak hívni az amerikaiak, amelyik a nagy, soha nem látott, de sokat beszélt, sokat említett amerikai nagy béketervnek az első lépése lenne egy ilyen gazdasági nagy közel-keleti kvázi Marshall tervnek az összehozása, ugye, amit a palesztinek kapásból elutasítottak, de az arab országok közül némi gondolkodás után Egyiptom, Marokkó és Jordánia bejelentette, hogy ők elmennek erre a tanácskozásra. Tehát egy nagyon érdekes dolog alakul Amerika, hogy Amerikáról most már Trump óta, ott a Trump az elnök, mert többször bejelentették, hogy hát aztán most már eljátszottam minden lehetőségét arra, hogy ő legyen a béket csináló a közel-keleten, és azért mégis úgy tűnik, hogy ők lesznek, ha lesznek.
Hát az biztos, hogy ha ő ezt eléri egy éven belül, azt, hogy a közel-keleten egy reális és egy újfajta keretek között béke létrejöjjön, és ez ennek bizonyos áldozatait meg kell hozni mindenkinek, de ha ez így megy, akkor szinte biztosra vehető, hogy újra fogják választani az elnököt. Viszont ugyancsak érdekes, és ez egy rövid időre áll rendelkezésre, hogy a lengyel-amerikai kapcsolatoknak ezt a minőségileg különleges volt, tehát még megvilágítsa nekünk Gyarmati István. Ugye van fejlemény, az a lengyel elnök nagyon nagy fogadtatásban részesült most Washingtonban, és egy szinte példátlan katonai megállapodás jött létre az Egyesült Államok és Lengyelország között.
Igen, hát azt tudjuk, hogy elég Lengyelország tart Oroszországtól, és minden oka meg is van rá, hogyha a történelmet maga talán a jelenlegi katonai helyzetet nézzük. Ugye egy érdekes dolog van, és ez nem egy nagyon pozitív dolog a helyzetben, amire a lengyelek és az amerikaiak reagálnak, hogy tulajdonképpen, hogy igazából a lengyelek elkezdtek nem bízni a NATO-ban. Elkezdtek nem bízni abban, hogyha ha Oroszország a konfliktusra kerül a sor, akkor a NATO a 15. cikke megfelelően a segítségükre siet, és különösen azért nem bíznak ebben, mert az európaiakat nem látják erre se képesnek, se hajlandónak. És ez egy, azt mondom, egy nagyon negatív fejlemény. Lengyelek részéről, az amerikai részéről megértem ezt a lépést, de azért jó lenne, hogyha nyugat-európaiak nem azzal reagálnának, hogy itt fölháborodnak ezen, hogy megint külön utas politikát folytatnak az amerikaiak, meg a lengyelek, hanem elgondolkodnának már végre azon, hogy miért van ez, és tennének valamit annak érdekében, hogy ennek az okát megszüntessék.
Ez egyébként, amit Lengyelország és az Egyesült Államok csinál, ez egyeztetett dolog a lengyelek részéről a nyugat-európai szövetségesekkel? 100%-osan egyeztettek mindent?
Hát attól függ, mit hívunk egyeztetésnek. Beszéltek róla, olyan egyeztetés, hogy a nyugat-európaiak elfogadták volna ezt a másik szerint, így csodálkoznék is, ha lenne. Ugye az nyugat-európaiaknak ez nem tetszik. Nyugat-európaiak azt szeretnék, hogyha ha annak ellenére, hogy ők minimálisan teljesítenek, meg kétségbe vonják azt, legalábbis a közvélemény kutatások alapján, például Németországban, hogy a német katonák segítségére sietnének a balti államoknak, vagy Lengyelországnak egy orosz támadás esetén. Ugye ennek ellenére azt szeretnék, hogyha Lengyelország ülne a fenekén is megbízna a NATO-ban, és nem engedné meg úgymond, ahogy ők mondják, hogy támogom ezt a NATO-t. Azt gondolom, hogy itt alapvetően a nyugat-európai szövetségeseknek kellene elgondolkozni ezen, és módosítani a politikájukat.
Izgalmas fejlemények a közel-keleten, közép-keleten is, a mi kelet-európai térségünkben. Köszönöm Gyarmati Istvánnak, a viszonthallásra.
Nagyon szívesen, viszonthallásra.
Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Salád Gergely, Kína szakértő, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Másik nagy eseménysorozat, ami látványosnak tűnik így a világban most, ezen a hétvégén, az, ami Hongkongban játszódik le. Sokan még azt sem tudjuk, hogy most Hongkong az egy olyan független ország lenne, amikor tudjuk, hogy nem független, ahol meg lehet azt csinálni, amit a Kínai Népköztársaság többi részén elképzelhetetlen, hogy tudjuk, 1 millióan tüntetnek tulajdonképpen a rendszer ellen. Egyrészt ugye mi az egész mögöttes kiváltók, a másik pedig az, hogy mennyire független is ez a Hongkong a Kínai Népköztársaságtól?
Ja, Hongkong eredetileg brit gyarmat volt 1997-ig, ekkor visszatért Kínához, ami adott esetben ugye a Kínai Népköztársaságot jelentette, és a kínaiak belementek abba, még a Margaret Thatcher-rel való tárgyalások alatt, hogy vállalják, hogy 50 évig nem nyúlnak Hongkong alapvető gazdasági, politikai, jogi, társadalmi berendezkedéséhez. Ugye hát a Hongkong egy aranytojás túljó tyúk, senki se akarja levágni, ez teljesen logikus volt. És így aztán az a helyzet alakult ki, hogy Hongkong az a Kínai Népköztársaságnak a része, de azon belül egy úgynevezett különleges közigazgatású terület. Ennek az a lényege, hogy nem azok a törvények vonatkoznak a Hongkong területén belül az emberekre, mint a népköztársaság összes többi területén, akkor leszámítva. Olyan alapszinten teljesen más az életmód, hogy a másik oldalon mennek az autók, vízpintára, bal oldalon mennek a népköztársaság, meg jobb oldalon, de a jogrendszer is teljesen más. És most a jelenlegi esemény olyan folyamatban illethető, amit úgy értelmeznek sokan Hongkongban, hogy a népköztársaság nem igazán tartja a szavát, és nem nagyon tartja tiszteletben Hongkongnak ezt a ki nem belül önállóságát, nem akarja megvárni a 2047-et, amikor lejár ez az 50 éves, úgymond moratórium, hanem elkezdte visszanyesegetni Hongkongnak az autonómiáját, belső szabadságát. Ennek egy lépése lenne az a kiadatási törvény módosítása, ennek a lényege az lenne, hogy ezentúl a népköztársaságnak, tehát a szárazföldi Kínának is ki lehetne adni bűnelkövetőket, amire eddig nem, vagy csak nagyon-nagyon bonyolultan volt mód.
Ez a dolog az ottani milliókat annyiban idegesíti, hogy érzik azt, hogy az az általuk nyilvánvalóan nem túl szívesen vett rendszer, ami a népköztársaság többi részén található azon az óriási területen, tehát hogy egy ilyen lépésből bármi következhet, tehát ők érzik az emberek ott, hogy ez a sok kis apró tünet, ez egy nagy folyamatnak a része, amely erről úgy foglalta ezt össze, ugye, hogy a kínai népköztársaság már most elkezdi integrálni magába minden értelemben Hongkongot, és félnek a szabadság elvesztése miatt.
Hát azért a hongkongiaknak ilyen kínai népköztársaságon belül teljesen példátlan jogaik vannak. Van egy viszonylag szabad sajtójuk, gyülekezhetnek, szíthatják a pekingi pártfőtitkát, hogy rengeteg ilyesmit csinálhatnak, amit a szárazföldi...
Ez a szidalmazás, az, hogy a pártfőtitkár lehet, hogy a pártfőtitkárt lehet szidalmazni, ez hol nyilvánul meg? Az ottani tévében, az ottani sajtóban, vagy lehet a Xi ellen tüntetni egyébként is?
Hát lehet a Xi ellen tüntetni, ugye nem is olyan régen volt a Tiananmen-téri eseményeknek a 30. évfordulója, ahol szinte egy hatalmas megemlékezésre került sor Hongkongban. Ez nyilvánvalóan a szárazföldi Kína többi területén teljesen kizárt lenne, de Xi ellen is lehet tüntetni, de rengeteg dolgot lehet csinálni. Ugye éppen attól félnek a hongkongiak, hogyha ki lehet majd adni bárkit tulajdonképpen a pekingi hatóságoknak, tehát a népi kínai kormánynak, vagy az ottani bíróságoknak, akkor hát ilyen közvetett módon éppen az ilyen jellegű jogaikat veszíthetik el.
Értem.
Hogyha mit tudom én, tehát valami csúnyát majd Xi Jinpingre Hongkongba, és a pekingi hatóságok kiremezik a kiadatását. A kiadására egyelőre nem volt mód. Hogyha nagyon úgy értelmezik a jelenlegi törvénymódosítás, hogy lehessen, akkor ezentúl lehet majd. Ilyesmi.
Most egy kis türelmét kérem, Kárpáti Iván kollégám elmondja a híreket, és utána folytatjuk ezt a beszélgetést. Jó, köszönöm.
Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Salád Gergely, egyetemi docens, Kína szakértő. Azt szeretném megtudni, szerintem sokakat foglalkoztat, hogy vajon hogyan tűri egyáltalán eddig is a kínai kommunista párt azt, hogy van egy terület, ez a Hongkong, amelyiknek ugye muszáj valamiféle rendkívüli szabadságot adni ahhoz képest, amit a kínaiak több mint egy milliárd kínai kénytelen elszenvedni a kínai népköztársaság területén, hogy hát azért a kínaiak átmehetnek Hongkongba. A hongkongiak átmehetnek Kínába, a hongkongi televíziókat gondolom lehet fogni a kínai népköztársaságban. Tehát az egész annyira abszurdnak tűnik. Hát hogyha egy kommunista párt, amelyik tulajdonképpen alapvetően egy diktatúra, hát annak természetes, hogy nem fogja engedni, hogy egy vírus terjedjen a kínai népköztársaságban. Most a kínai kommunista párt vezetőinek a fejével gondolkodom. Vagy hülyén gondolkodom?
Szerintem nagyon nyugati fejjel gondolkodik. Tehát a kínai rendszer Kínán belül egyáltalán nem olyan népszerűtlen, hogy egy ilyen kis vírusoska le tudja győzni. Tehát a jelenlegi kínai népköztársaság az azért nem az 1982-es Szovjetunió Brezsnyev elnökkel, vagy pártfőtitkára, meg egyebekkel. Egy virágzó, gyorsan fejlődő, nagyon nacionalistának nevezhető politikát folytató és erőteljesen nacionalista közvéleménnyel rendelkező ország, amely abból indul ki, hogy mi kínaiak megcsináltuk a saját magunk sikertörténetét, és az ilyen dolgok, hogy demokrácia, meg emberi jogok, meg egyebek, ezek tulajdonképpen a nyugatnak a furmányos ötletei arra, hogy hogyan tudnák a kínai sikertörténetet meggátolni. És a hongkongi történetet is abba a keretbe helyezik, hogy itt bizony mindenféle nyugati civil szervezetek, meg amerikai politikusok, meg pártok, meg egyebek tüzelik fel, meg pénzelik a hongkongi ellenzéki aktivistákat, hogy megbontsák a kínai nemzetnek az egységét, és széthúzást keltsenek. És ez a narratíva, vagy ez az értelmezés, ez azért a népköztársaságban működni látszik. Nyilván nem függetlenül attól, hogy ezért ez a kormányzat mégiscsak ilyen évi 6-10%-os növekedést tudott garantálni, és életszínvonal emelkedést is tudott garantálni a népe számára 40 éven keresztül. Tehát most az a vírus, hogy Hongkongban éppen tüntetetnek, meg mit írnak az interneten, meg ott Kuangtung tartományban Hongkong mellett lehet fogni a hongkongi tévét, aminek nyilván egyébként a 99%-a az szappan opera, meg videoklipek, meg egyebek, ez nem fogja megrendíteni a kínai rendszer. De persze azért egy picit ilyen tüske a köröm alatt, de ahhoz viszont elég bölcsek a kínai vezetők, tudják, hogyha azt a nemzetközi érvényű, hatalmas jelentésű szerződést, amelyet a 80-as években még Deng Xiaopingek kötöttek, azt most nyíltan felrúgnák, hát annak beláthatatlan következményei lennének. Elsősorban egyébként a tajvani kérdés szempontjából, ami most is, mai napig is talán a legfontosabb dolog a kínai külpolitika számára.
Röviden akkor, hogy vázolja föl nekünk, hogy a tajvani téma az mennyiben jelent nagyobb kihívást potenciálisan, mint a hongkongi helyzet?
Hát Hongkong az ugye a kínai népköztársasághoz tartozik, gyakorlatilag is. A Tajvan pedig de facto nem igazán, tehát az egy tény, hogy nem áll a kínai kormányzatnak a kormányzása alatt. És hát a tajvaniak a hongkongi eseményeket árgus szemekkel figyelik. Tehát, hogy ha van valahol, ahol most figyelnek minden elcsattant pofonra, akkor az Tajvan. Itt ugye arról van szó, hogy a kínaiak az egész az elmúlt másfél évszázadokat úgy értelmezik, hogy a 19. meg a 20. század között volt a megaláztatásnak, a szuverenitás csordításnak az időszaka, onnan Kína felállt, és elkezdte visszanyerni az önállóságát, és egyetlen egy dolog maradt, egyetlen egy terület maradt, ami elvileg hozzátartozna, de gyakorlatilag még nem teljes a kontrollja felett, ez Tajvan, és addig nem kerek a történet, hogy Tajvant vissza nem szerzik, de hát Tajvanon meg olyan ilyen nemzetközi környezet van, meg olyan belső erők vannak, hogy azért az nagyon bajos történet lenne megszerezni Tajvant a kínai népköztársaságnak.
Az majd a következő 100 év története lesz. Nagyon köszönöm Salád Gergelynek, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docensének, hogy a rendelkezésünkre állt. A viszonthallásra.
Szép napot kívánok, hallgatók!
A stúdióban pedig köszöntöm barátomat és szakértő újságíró kollégámat, Farkas Zoltánt, a HVG vezető munkatársát.
Én is köszöntöm a hallgatókat.
Ami nagyon izgalmas a sok-sok cikket közül az utóbbi időben az, hogy komoly embernek tart az egész szakma, és nyilvánvalóan ezt tanúsíthatom, hogy komoly ember vagy. Tehát ez szerint kell vizsgálni azt, hogy Magyarországnak az esetleges kiválás az Európai Unióból az nem egy lehetetlenség a te tanulmányaid szerint. És ehhez csak annyit, hogy az utóbbi hónapoknak az Európai Unióval kapcsolatos kormányzati vagy félkormányzati megszólalásai, nyilatkozatai és a kormány által befolyásolt médiának az írásai valóban egy kívülálló számára csak azt mondhatják, hogy igenis van az Európai Unión kívül élet Magyarország számára. Én például úgy gondolnám, hogy egy adott szituációban azt gondolná Magyarország, hogy miért lehetnénk mi úgy Európában, ahogy Svájc. vagy ahogy Norvégia.
Hát nem akarom itt mindjárt a félreértett szerzőt eljátszani, de hát én éppen arról azért írtam egy kétrészes cikket a hvg.hu-ra, mert azt szerettem volna bizonyítani, hogy egy, nincs élet az EU-n kívül, kettő, képtelenség Magyarország kilépése az Európai Unióból.
Ugyanezt mondtad volna 2005-ben, 2015-ben Angliában, hogyha egy brit újságíró lennél, hogy Nagy-Britanniának nincs élete az Európai Unión kívül.
Nem egészen. Nem vagyok róla meggyőződve, hogy azt mondanám, hiszen azért Nagy-Britannia mindig egy árnyalatnyival távolabb volt az Európai Uniótól, mint a többi tagállam. Hozzáteszem, jóval távolabb volt, mint Magyarország. Tehát a brit exportnak kisebb hányada, jóval kisebb hányada ment az Európai Unióba. Magyarország ugye teljes kivitele az nagyjából annyi, mint a GDP-je. Ennek a 80%-a az Európai Unióba irányul. Nagyon nehezen tudnál mondani másik olyan tagállamot, amelyik olyan mértékben függne mind export, mind import oldalon az Európai Uniótól, és ami még fontosabb, termelési oldalon, tehát az úgynevezett értékláncok oldaláról, hogy honnan szerzik be az alkatrészeket, a nyersanyagon kívül szinte mindent, és aztán mit állítanak belőle elő. Ez csak az Európai Unión belül képzelhető el, de én felfogásom szerint.
Értem. 2016 óta rengeteg olyan dráma játszódott le a világban, amely összességében egy másfajta Európai Unió képét rajzolja meg a jövőre nézve. Tehát, hogyha úgy okoskodik mondjuk személyesen Orbán Viktor, hogy a politikai unió része a dolognak megingott. Tehát ő úgy gondolja, hogy az a terv, amely szerint egy politikai egységé lehetne tenni az Európai Uniót, az nem fog megvalósulni, hanem ő úgy gondolja esetleg pragmatikusan, ha meg akarom őt védeni, hogy ennek vannak olyan gazdasági részei és pénzügyi részei, amelyekből Magyarország profitál, de Magyarországnak már ebben a szituációban, Trumppal, a legkülönbözőbb orosz helyzettel, stb. Összefüggésben, miért kellene magát alávetnie a politikai uniónak, sőt, miért kellene nekünk eurozóna tagnak lennünk, mint ahogy konkrétan elutasítjuk azt is, ami egy fontos lépés lenne, ne egyébként alapvető lépés, hogy az európai független ügyészség hatásköre alá tartozom Magyarország. Hát akkor miért is lenne ez egy félrebeszélés, hogy megtartom a gazdasági összefüggést, ahogy Svájc meg Norvégia megtartja az Európai Unióban, de nem vagyunk az Európai Uniónak tételesen tagja.
Hát egyebek mellett azért, mert azt a pozíciót, amelyet Svájc kivívott magának, azt nem lottón adják. Hát ez nem úgy van, hogy én azt akarom, hogy én Svájc szeretnék lenni. Jó, most éppen a héten jött a hír, hogy Magyarországon sikerült megint kőolajat találni, tehát nagy esélyünk van arra, hogy nagy kőolajtermelő ország legyünk. Irónia, jegyzem meg gyorsan, mielőtt valaki...
De sokan komolyan gondolják, ez a magyar sorsban mindig belefér, hogy van egy ilyen kapaszkodó, egy idea, ami belekapaszkodik a magyar...
Nem tudok nem csak a magyar fogalmakkal mit kezdeni, de hogy magyar sors, meg mit gondolna Orbán.
Akkor a magyar történelemben bele lehet kapaszkodni, mindig újra és újra előjön valamiféle olyan, amit úgy nevezzünk a népi nemzeti íróknak a történet, hogy a harmadik, a magyar út. A magyar út. És ez a magyar út gondolat, most tudom, hogy te ezzel nem tudsz mit kezdeni, mert egy racionális ember vagy, de láthatod, hogy az elmúlt néhány esztendő arról szól, hogy a racionalitásnak nincs akkora szerepe, mint az irracionalitásnak, és az irracionalitás át tud menni objektivitásba, hogyha olyan narratívákat fogad el a közvéleménynek a többsége.
Ha ennek a beszélgetésnek a fonalát komolyan fel akarnám venni, akkor azt mondanám, hogy ennél irracionálisabb világot el sem tudtam volna képzelni, hogy Donald Trump az Egyesült Államok elnöke, aki ezer szálon sérti meg a nemzetközi kooperáció kialakult rendjét, hogy Nagy-Britanniában nem csak, hogy eljutottak a Brexitig, hanem úgy látszik, hogy az a Boris Johnson lesz a konzervatív párt következő vezetője, aki a csillagot lehazudta az égről azért, hogy elvigye a briteket egy
Brexit mellett. És a britek tudják, hogy hazudott, és mégis.
A britek egy része tudja, hogy hazudott, másik része nem tudja, hogy hazudott, harmadik része pedig nem jutott el addig, hogy bármilyen módon el tudja dönteni magában a kérdést. Egyetlen egy dologban biztos vagyok, hogy nagyon-nagyon jelentősen megnőtt azoknak a tábora, akik most már elfogadják valamilyen módon, vagy valamilyen jellegű Brexitet hajlamosak elfogadni. Én ott voltam március 29-én Nagy-Britániában, ugye ez volt a kilépésnek az eredeti dátuma, amikor tényleg sok százezres tömeg tüntetett azért, hogy lépjen ki Nagy-Britannia. Megint el van adva nekik egy policy, hogy a Nemzetközi Világkereskedelmi Szervezet, a WTO az alkalmas lesz arra, hogy kialakítsa a játékszabályokat, és akkor simán ki lehet ebből menni. Mások beadták nekik azt, hogy egy megállapodás nélküli kilépést is túl lehet élni, és ott voltak azok az emberek, elsősorban velsziek, akik mérhetetlenül nagy károkat szenvedtek el a globalizációval, a vidéki Angliának a képviselői, és egy olyan homogén tömeget láttam, amelyikben gyakorlatilag, bocsánat a kifejezésért, nem láttam színesbőrű tüntetőt, már úgy értem Brexit mellett tüntetőt, és nem láttam szinte Londonit sem. Skótokat sem láttam, egyetlen egy skót zászló lengedezett. Egyébként a UKIP tüntetett, meg a velsziek tüntettek, meg a szegény Anglia idős függetlenség hívei tüntettek.
Igen. És a vidéki Anglia, igen, igen.
De vannak, léteznek és bitangerősen érvelnek. Ugye azt mondják egyebek mellett, hogy nem azért akarunk kilépni az Európai Unióból, hogy az Európai Uniós szerződés helyébe egy másik megállapodás, egy kilépési megállapodás kerüljön, és a lényeg gyakorlatilag egy ideig még változatlan maradjon. Uh-huh. Tényleg el van hitetve ezekkel az emberekkel, el van hitetve velük, bocsánat, hogy jobban járnak, ha kilépnek, mert akkor ismét lesz hajógyártásuk, ismét lesz acéliparuk, ismét lesznek halászati jogaik, és így tovább. Nagyjából ugyanaz a szédület, mint amivel más országokat is el lehet kábítani, hogyha súlykolásszerűen mondják.
Igen, de hát azért nem hallom ki kellőképpen a csodálkozást, a hitetlenkedést a szavaidból, hogy hát én például, amikor most hallgatlak, akkor én egyszerűen azon gondolkozom, hogy ez a Nagy-Britannia, az a színes médiával rendelkező Nagy-Britannia, az a világra nyitott ország, ilyenné válik, legalábbis a közvéleménynek egy jelentős része ilyenné tud válni, akkor ha én azt mondom, hogy igenis reális Magyarország kilépése, akkor ezzel én egy cseppet sem beszélek valami hülyeséget.
Nem. Az az igazság, hogy...
Hát, hogyha ezt meg lehet csinálni egy olyan országban, hogy ennyire nyitott a sajtó.
Azért
hát
lehet igaz, megcsinálni, hogy... mert a brit politika szisztematikusan arra játszott, hogy bizonyos dolgokat azért nem tudunk megcsinálni, mert Brüsszel nem engedi. Ment az uszítás végtelenül hosszan.
De hát Brüsszel az angol újságírók nem értelmes emberek.
És Nagy-Britániában az Európai Unió tagságának a támogatottsága a töredéke volt, mint Magyarországon. Hát Magyarországon minden fölmérés azt mutatja, hogy az összes visegrádi és 2004-ben csatlakozott ország közül Magyarországon a legnagyobb az Európai Unió támogatása, az euró támogatása, és két olyan megkerülhetetlen tényező van, a szabad áramlás, tehát az emberek szabad mozgása, munkavállalása, tanulása, valamint az Európai Uniótól beáramló pénzek irdatlan mennyisége, ami miatt elsöprő többsége van azoknak, akik támogatják Magyarország uniós tagságát. És bocsánat, még egy dolog. Azokban az országokban, ahol ezek az előnyök nem ennyire evidensek, és hosszasan lázítanak az Európai Unió ellen, ott ki lehet kezdeni a közvéleményt. Egyébként, hogy kezdték ki, tehát hogy nyerték meg azt a 2-3%-i pluszt a kilépés javára, azt kiválóan meg lehet látni a Brexit Uncivil War című filmből, ahol kiderült, hogy tényleg néhány millió a politika által elhanyagolt ember szavazatát kellett megnyerni ahhoz, és neki kellett lehazudni a csillagot az égről, nem Zentai Péternek és a tájékozott közönségnek, ahhoz, hogy őket átállítsák a kilépés pártjára, és kellett egy jó jelszó, take back the control, vedd vissza az ellenőrzést mi fölött. El nem hangzott, hogy mi fölött kell visszavenni az ellenőrzést. El volt hitetve, hogyha mi ellenőrzik saját magunkat, akkor mindjárt itt lesz a paradicsom. Hát.
Én szerintem, amiket elmondasz, annak dacára, hogy itt a tényekben óriási különbségek vannak a tényvilágban a Egyesült Királyság és Magyarország között, de most Magyarországot is félretéve. Amit te elmondasz, az arra bizonyíték, hogy bárhol, bármit meg lehet csinálni a propagandának egy rendkívül jól célzott és jól megfogalmazott és központilag irányított üzenet csomagjával. Tehát én abban egyáltalán nem vagyok biztos, hogy inkább abban vagyok biztos, hogy nálunk is pillanatok alatt meg lehet azt csinálni, hogy
megfordítani. Pillanatok alatt nem. Tehát ahhoz, hogy Csehországban ilyen nagyon szerény legyen, mind az Európai Unió, mind pedig az Euróövezet támogatottsága, ahhoz az kellett, hogy a 90-es évek elején a legtekintélyesebb politikus, Václav Klaus elkezdte mondani szisztematikusan, hogy az Európai Unió egy egyáltalában nem modern szervezet, bürokratikus, agyonszabályozott, több kárunk van, mint amennyi hasznunk lesz belőle, ennek ellenére persze Csehország belépett az Európai Unióba. 90-es évek elején már azt írta az Economist Václav Klausról, hogy úgy tesz, mintha nem Csehország akarna belépni az Európai Unióba, hanem az Európai Unió Csehországba. Hát ebbe is kellett 2,5 évtized, míg sikerült megdolgozni a sokkal fejlettebb Magyarországnál, sokkal fejlettebb Csehországban az embereket, hogy
de a tudatuk egyáltalán nem fejlettebb, ennek számtalan bizonyítékát láttam személyesen Csehországban.
Beszélgessél
benzinkutaknál, vagy kocsmákban cseh emberekkel, és beszél magyarul.
Benzinkutaknál és kocsmáknál magyar emberekkel.
Igen, és majd fogod látni, hogy ezek még mindig szélesebb látókörnek láttam, mint a cseheket, de ez tényleg tudománytalan, amit most én beszélek. Azt akarom
nem tudom,
mondani,
talán megengedhetetlen általánosítás.
Megengedhetetlen általánosítás, és ez ellen harcolok, ez is mutatja, hogy az ember olyan esendő, mint én, hogy én harcolok az általánosítás ellen, és mégis a gyakorlatban sokszor általánosítom.
Önkritikának elfogadom.
Igen. Na most a másik, hogy a Magyarországon azt látjuk, hogy sokkal, de sokkal szélesebb tömegek fogadják azt el, hogy meg kell védenünk a hazánkat, és tulajdonképpen mostanában előfordul az, és nagyon komoly emberek mondják, hogy tulajdonképpen a németektől kell megvédenünk, vagy kimondják, vagy nem. Ki nem mondva, de Angela Merkel maga Soros György, és Soros György ki nem mondva maga Angela Merkel. A Magyarország legfontosabb szövetségeséről van szó Németország esetében. Amikor mi kacérkodunk azzal, hogy egy csoportba tudunk esetleg kerülni az Európai Parlamentben azzal az AfD-vel, és ezt a magyar közvélemény simán meg tudná vásárolni, azzal honnan az
tudod?
AfD-vel...
Honnan tudod? Honnan tudod, hogy a magyar közvélemény tudja, hogy mi az az AfD?
Hát onnan tudjuk, hogy a magyar...
Azok közül, a szavazók közül, akik ugye most mégiscsak leszavaztak a Fideszre, hány százalék van tisztában azzal, hogy milyen politikai játszma zajlik a fejük fölött?
Az AfD-ről a közvélemény tud-e vagy nem, az teljesen közömbös. A lényeg az az, hogy képes volt a magyar...
Az a baj, hogy nem tudják. Az a baj, hogy azok a kis települések, amelyeket én ismerek, ahol már jártam, ahol tudom, hogy milyen irdatlan nagy a szegénység, ott 90% volt a Fidesznek a támogatottsága, az a főváros pedig, ahol még létezik a kiegyensúlyozott sajtónak a maradéka, abban nem kapott 40%-nál többet a Fidesz. Ez a lényege az egész dolognak, hogy sokkal, de sokkal könnyebb, képzetlen és a dolgok iránt nem is érdeklődő emberek támogatottságát megnyerni, mint egy vitában kiérlelt álláspontban eljutni valamilyen érdemi döntésig.
Igen, de ugyanakkor találkozol orvosokkal, jogászokkal, mérnökökkel, akik tisztában van.
Nem akarunk belemenni, ilyen is van, meg olyan is van.
Igen, csak azt akarom mondani, hogy a tény az, hogy a demokráciák úgy működnek, hogy a többségnek a szavazatát kell megnyerni, amit te utaltál, hogy néhány millió embernek, vagy néhány magyar viszonylatban, akár csak néhány százezer embernek a adott téma mögé állítása, az megfelelő. Az a narratíva nem csak Magyarországon, hanem más országokban is egyre inkább tud teret nyerni, bár a legutóbbi európai parlamenti szavazás arra példa, hogy a legtöbb nyugat-európai országban ez nem ment, de Kelet-Európa egyes országában jelesül Magyarországon nagyon ment, és Olaszországban is, hogy tudnélik, meg kell védeni Brüsszeltől a hazát.
Bocsánat, ne keverjük össze a dolgokat, itt két különböző ügy van. Ki ne akarná megvédeni a hazát? Mindenki meg akarja védeni. Az, hogy ebben van egy őrületes csúsztatás, hogy a nem definiált Brüsszeltől, tehát nem a belgák jönnek lerohanni Magyarországot, lerohanni Magyarországot, hanem egy politikai intézmény ellen visel hadat a magyar kormány, egy olyan politikai intézmény ellen, amelyiknek nyilvánvalóan vannak túlzásai, meg még több segítséget nyújt Magyarországnak. most éppen olyan politika van, amikor a kormánynak nem az az érdeke, hogy a segítséget hangsúlyozza, hanem azt mondja, hogy ezt nem lehet miatta megcsinálni. Nem lehet tetszés szerinti adókat kivetni, nem lehet azt mondani, hogy aki nekem nem tetszik, annak megszüntetem a gazdasági lehetőségeit, nem lehet azt mondani, hogy vannak az országban egyenlők és egyenlőbbek, és még sok-sok mindent lehet mondani, amit az Európai Unió tagjaként nem lehet mondani. És valóban riasztó, amikor Schmidt Mária azt mondta, hogy ez nem egy szerelmi házasság, hanem addig vagyunk az EU tagjai, amíg az érdekünkben áll. Tehát Magyarországnak nem az a választás, hogy érdekében áll, vagy nem áll érdekében, hanem majdhogy nem az, hogy létezik, vagy nem létezik. Olyan mélyen beágyazódott Nyugat-Európába Magyarország, olyan elvághatatlan szálakkal kötődik hozzá, olyan erősek a személyes kapcsolatok azzal a félmillió emberrel, aki kötődik Magyarországhoz, de Magyarországon kívül él, hogy szerintem nincs olyan politikai tényező, aki megkockáztatná azt, hogy Magyarország kilépjen. Nagyobb veszély van annál, mint hogy valaki ezt fölveti, mert ezt nem fogja senki fölvetni. Az a veszély, hogy ebben az Európai Unióban kerül Magyarország a perifériára. Ez rosszabb bizonyos értelemben, mint az egészből kipottyani, mert ez azt jelenti, hogy sem beleszólása nem lesz a magyar kormánynak a dolgok alakításában, sem együtt élni nem tud majd igazán a centrummal, sokat fog veszíteni az előnyeiből, például a támogatásból, a támogatás minőségéből, mennyiségéből, és így tovább, a nemzetközi megítéléséből, a kedveltségéből, és személyesen mi elveszjük azt a kulturális töbletet, amelyet az Európai Uniótól kapunk.
Egyébként, amit te most elmondtál, annak a fele megvalósult. El van szigetelve objektíve, el van szigetelve csomó döntéstől, egy csomó döntéshozatalban nem honják be. De itt úgy van eladva, hogy mi fújjuk a passzát szelet. Gondolj abba a narratívába, amikor is azt mondták, hogy minket nem lehet felfüggeszteni. Mi függesztettük föl magunkat. Most azt mondják hivatalosan, maga a miniszterelnök mondja, hogy majd mi eldöntjük, hogy akarunk-e a néppárt. A néppártnak nincs abba beleszólása, hogy mi tagjai leszünk-e a néppártnak, vagy sem. Az egész úgy van eladva, ahogy a Brexitnél...
Amit mondasz, úgy van tálalva. Az nem biztos, hogy úgy van eladva.
Jó, a magyar közvélemény számára úgy van
eladva. Nem tudom, mit mond a magyar közvélemény. A magyar közvéleményben van egy óriási ellentmondás minden felmérés szerint, tehát mérten, nem tipre, nem személyes benyomásra, hanem megmérve a magyar közvélemény véleményét, két állítás van. Az egyik az, hogy Magyarországban nagy többségben támogatják az emberek az Európai Uniót, és minden velünk egy csoportban lévő országnál erőteljesebben szeretnének eurót, többen, arányait tekintve többen szeretnének eurót, tehát abszolút eurocentrikus. A másik része ugyanilyen arányban azt mondja, hogy a határokat kéretik megvédeni, és nem akarnak migránsokat látni Magyarországon. Hogy a kettő között elképesztő az ellentmondás, arról szerintem nem a Klubrádió, nem Zentai Péter, és talán nem is Farkas Zoltán tehet.
Hát ez teljesen világos. Azt mondd el nekem, hogy látsz-e más olyan anomáliát az Európai Unióban, gazdasági pénzügyi anomáliát, ami tulajdonképpen robbanthatja az Európai Uniót, mert ugye abból indulunk ki, hogy nem csak Magyarország és az Európai Unió között van egy ilyen általad felvázoltan elválaszthatatlan, eltéphetetlen kapocs, hanem minden egyes tagország és az Európai Unió között. Tehát például Olaszország nem idegesít, nem aggaszt?
Engem nagyon sok minden aggaszt, és ugye nem fejeztük be azt, hogy Trump, Boris Johnson, ez az amaz, tehát hozzátehetném Putyint, hozzátehetném a mostani recentralizáló kínai vezetést. A nagyhatalmak élén olyan emberek állnak, akiknek a léte, a ténykedése, a hatalma, a pozíciója és az ereje önmagában aggodalommal kell, hogy eltöltsön minden épeszű embert. Ehhez képest tényleg az, hogy Magyarországon a magyar kormánypárt melyik frakcióba ülve, hát ne nevetessük ki magunkat.
Remélem, hogy nem haragszol, amiért ilyen agresszívan beszélgettem veled, de a hallgatókat talán ez élvezettel töltötte el, legalábbis az, hogy te milyen frappáns válaszokat adtál. Farkas Zoltán, gazdasági újságíró, HVG vezető munkatársa, köszönöm. Köszönöm önöknek is a figyelmüket, Jávor Dénes, Szabó Csilla és Józsa Péter nevében a viszonthallásra.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.